És köszöntelek benneteket nagyon nagy szeretettel. Ahogy hallottátok, mert Iván Barnabásnak hívnak, Balatonszemesről jöttem. 19 éve vagyok házas Andival, és 4 fiú gyermekünk van, Nátán, a Noel, a Ben és a Rafi. És az elmúlt 12 évben kint éltünk Németországban. Isten elhívott bennünket oda egy szolgálatra, és egy felkészülésre is, és ez miatt ott voltunk kint, kicsit hosszabbra nyúlott, mint terveztük. De Istennek az útjai mindig jók, mindig tökéletesek, és azt láttuk, hogy amikor lejárt ott az a 3 éves teológiai képzés, amire kimentünk, Isten még ott látni akar bennünket, van még munka, amiben használni akar, és ez miatt maradtunk ott kint. Aztán körülbelül 1,5 évvel ezelőtt Isten szólt, hogy jó, ez az élethelyzet most újból lezárult, induljatok el hazafelé, induljatok el vissza Magyarországra, mert ott szeretnének benneteket használni. És így jöttünk el, így élünk most 1,5 éve vagyunk újból itthon. És nagy öröm a számomra, hogy ma első alkalommal itt lehetek közöttetek, nem voltam még szombathelyen gyülekezetben. Köszönöm Lacinak a meghívást. És nagyon-nagyon örök önnek az igének, amit az előbb itt láttunk, mert a kedvenc igeversem. Az életemnek a mindene benne van. Az Istennel való kapcsolatomnak a minden benne van, és örülök neki, hogy ebben a hónapban a ti ígértek ez. Egy olyan ígét hoztam, amiben 2 nagyon-nagyon fontos üzenet már pár évvel ezelőtt megérintette a szívemet. Betalált a szívembe, és átformálta azt, megváltoztatott sok mindent a gondolkozásmódomban, és ezt szeretném veletek ma megosztani. Ez egy ige, amit az apostolok cselekedeteiben olvasunk, az apostolok cselekedeteinek a 3. részében, és puskáznom kell, én ezt itt kimásoltam, és apostol 3, apcsel 3, 1-10. Hogyha szeretnétek együtt olvasni velem, akkor keressétek meg a Bibliátokban, és én az egyszerű fordításból fogom most ezt olvasni. Történt egyszer, hogy Péter és János 3 órakor a délutáni imádkozásra ment a templomba. Éppen akkor hozták oda azt a koldust is, akit minden nap a díszes kapu mellé szoktak letenni, hogy kéregessen a templomba menőktől. Ez az ember születése óta nem tudott járni, mert béna volt. Amikor meglátta Pétert és Jánost, hogy a kapuhoz közelednek, tőlük is pénzt kért. Péter Jánossal együtt a szemébe nézett és azt mondta, nézd csak ide, figyelj ránk! A koldus rájuk nézett, és várta, hogy adnak neki valamit. Péter azonban ezt mondta, arany vagy ezüst pénzem nincs, de amim van, azt adom neked. A názereti Jézus Krisztus nevében mondom, kelj fel és járj. Ezzel megfogta a jobb kezét, és felsegítette a koldust, akinek a bokája és egész lába abban a pillanatban meggyógyult. Majd a koldus talpra ugrott, és életében először járni kezdett. Aztán fel alá járkált, örömében ugrándozott, Isten dicsérte, majd Péterékkel együtt bement a templomba. Ott mindenki észrevette, amint járkál, és Isten dicsérte. Ráismertek, hogy ő az, aki a díszes kapu mellett ülve koldulni szokott, mindenkit ámulattal és Isten iránti csodálattal töltötte el, ami vele történt. Jó ez az ige, nagyon, nem? Engem nagyon-nagyon megszólított ez az ige. És ebből az igéből 2 üzenetet hoztam ma magammal, amiben az Isten szólt hozzám, és azt mondta, hogy Barna, ezt mondd el a szombathelyi emberkéknek, a szombathelyi barátaidnak, a szombathelyi testvéreidnek. Picit szeretnék arról beszélni, hogy mit jelentett az akkori társadalomban, ott Izraelben, hogyha valaki ilyen helyzetben volt, mint ez a koldus ember. Picivel később azt olvassuk, hogy ő már 40 éve volt ebben az állapotban, 40 éves volt, és már így született. Ebben a betegséggel, ebben a bénasággal. Az akkori társadalomban, mind vallásilag, mind társadalmilag, ha valaki valamilyen fogyatékossal élő volt, az egy megbélyegzés volt általában ezeken az embereken. Az azt jelentette, sokan így interpretálták ezt az akkori zsidóság életében, hogyha valaki beteg, valami hátránnyal, vagy betegséggel született, akkor azt az Isten biztos megbüntette, és ez azért történt így. Ezért van így az életében. És nagyon sokan ezt így interpretálták, és éppen ezért ezeket az embereket tisztátalannak tartották. Ezek az emberek általában mindig a társadalomnak, a közösségeknek a széleire ki voltak taszítva, hogy úgymond, és megtűrtek voltak a társadalomban. Aztán látjuk itt ezt az embert, aki 40 éve ebben a helyzetben van. Belegondoltatok már abba, hogy milyen lehetett neki? Milyen lehet egy embernek, aki 40 éve, hogy úgymond megtűrt? Akkoriban nem volt még TB-ellátás, nem voltak ezek a lehetőségek, amik ma vannak. Akkoriban, hogyha valaki ilyen betegségben, vagy valami hasonló fogyatékossággal élt, akkor ez azt jelentette a számára, hogy teljes mértékben a családjára volt utalva, és teljes mértékben a társadalomra volt utalva. Ez azt jelenti egész konkrétan, hogy őt oda kiültették minden nap, ott koldult azért, hogy meglegyen neki a mindennapi betevője. És nagyon-nagyon érdekes az látni, hogy ez az ember, és erről a két csoportról szeretnék ma beszélni, erről az emberről és a problémáiról, aztán Péterről és Jánosról, akik ezzel az emberrel egy kapcsolatba kerültek. És most először szeretnék beszélni Péterről és Jánosról pár szót. Tudjátok, sokszor azon gondolkoztam, amikor legelőször ezt olvastam, hogy többször végigment ez a fejembe, hogy hát ezek valami szuperhősök voltak. Hát, hogy mint Batman, vagy Superman, vagy valami hasonló szuperhős, de nem olvasunk ilyet a Bibliába. Hanem azt olvasunk róla, hogy ugyanolyan emberek voltak, mint amilyenek te és én, meg mindannyian, akik ebben a teremben ülünk. Volt ugyan valami az életükben, amiket különlegesítette ebben a sztoriban, az Isten volt maga. De azt olvassuk róluk, hogy ők tanítványok voltak, ők mentek éppen a templomba imádkozni, és látjuk ott ezt a helyzetet, ezt a szituációt, amiben belekeveredtek, hogy ott van az ember, és ott ül, és kér tőlük, kéreget tőlük, és gondolhatta Péter és János, matassunk, keressünk valami, van egy 20-as, 50-es, 100-as valami a zsebünkbe, adjunk neki. De nem, ők valami sokkal többet tettek ettől. És mégpedig oda mentek el az emberhez, és azt adták ennek az embernek, amiük volt, azt olvassuk itt. Azt olvassuk egész konkrétan, hogy amikor felnézett rájuk ez a béna ember, és tartotta a kezét, akkor Péter és János oda nézett erre az emberre, és azt mondta, hogy aranyam és ezüstöm nincsen, de amim van, és ez a meghatározó ebben a mondatban, vagy az egész sztoriba Péter és János részéről. Amim van, azt adom neked. A Názaret Jézus nevében kelj fel és járj. És kedves hívő testvérem, még évek óta hiszünk az Úrban, hoztunk egy döntést mellette, és vele járunk, hozzátok szeretnék, hozzánk magamhoz is szeretnék most elsősorban, ez lenne az első számú üzenet, amit szeretnék elmondani, hogy az Isten neked is adott valamit, és azt várja tőled, hogy az a valami, amit neked adott, azt te is továbbad. Megáldott az Isten téged azért, hogy te is lehess áldássá mások számára. Megáldott az Isten téged azért, hogy lehess áldássá a szomszédod számára, a családod számára, a munkahelyen a munkatársaid számára, a gyermekeid, a barátaid számára. Az Isten ezért áldott meg téged. És tudjátok, amikor ezen gondolkoztam, akkor eszembe jutott az igehely, amikor Jézus beszél egy példázatról. Ebben a példázatban azt mondja el Jézus, hogy volt egy király, és ez a király elutazott valahova. És mielőtt elutazott volna, azt mondta, oda hívta három alkalmazottját, és azt mondta nekik, figyeljetek ide, Péter, Erzsébet és János, ti most kaptok tőlem fejenként egy bizonyos összeget. Az egyiknek adott 5 milliót forintot, a másiknek adott 3 millió forintot, a harmadiknak pedig 1 millió forintot. És azt mondta nekik, 2 év múlva vissza fogok jönni, addig ebben az összeggel légy szíves gazdálkodjatok úgy, mintha a saját pénzetek lenne. fektessétek be, kamatoztassátok, és ha visszajövök, akkor számon fogom kérni, hogy mi történt a pénzemmel, amit rátok bíztam. És eltelt aztán ez a két év, visszajött ez a király, és megkérdezte a szolgákat, az alkalmazottjait, hogy mit csináltak ezzel a pénzzel, hogy gazdálkodtak vele. És konkrétan egy picit ezt kontextualizáltam, millió forintokról beszéltem, ebben a példázatban konkrétan úgy van, hogy az egyik kapott egy talentumot, a másik kapott három talentumot, a harmadik pedig öt talentumot. Tehát nem tudom, hogy ti olvastok el, vagy akkor olvastátok már esetleg ezt a példázatot, gondolom, hogy sokan olvasták már közöttek, olvastatok el olyanról benne, aki nem kapott egyet se. Én nem olvasok sehol ilyet. Tehát innentől kezdve a kimagyarázás része bukik a dolognak. Tehát az azt jelenti, hogy legalább te is, meg én is egy ajándékot kaptunk az Istentől. Mik ezek az ajándékok? Különböző igehelyeken olvasunk erről, mint az Efézus 4, Róma 12, vagy az 1 Korintus 13, ahol Isten arról beszél, hogy különböző ajándékokat adott azoknak, akik ő benne hisznek. Ilyen lehet például a vendégszeretet, ilyen lehet például úgy írt az ige, az öt szolgálati ajándék, apostolokul rendelt némelyeket, pásztorokul, tanítókul, profétákul, vagy vannak olyan ajándékok, hogy a lelkeknek a megkülönböztetése, vagy vannak olyan ajándék, hogy az ördögöknek a kiűzése valakinek az életéből. És olvasunk 13-at, 4-et az igében, és ez lenne az egyik üzenete ennek az igének a számunkra, hogy az Isten legalább egyet neked is adott ezek közül. És az Isten ugyanúgy, mint Pétert és Jánost, ott ebben a helyzetben, ebben a szituációban, egy szükséghelyzet volt, ez az ember egy nyomorúságban ült ott. Ugyanígy felszólít téged és engem, hogy ott, ahol élsz, ott, ahova az Isten téged helyezett, ott azokkal az ajándékokkal, amit neked adott, legalább egyet, avval építsd az ő országát. Avval járulj hozzá az ő országának az épüléséhez. Tégy vele jót. Használd ezeket az ajándékokat. Mert, még egy dolog, amit ott olvasunk, de az Isten az a király számon kérte utána, amikor hazajött két év után, hogy bántak ezekkel az anyagi javakkal, amiket rábízott. És ez a kérdés ma, és szeretnék viszonyulni ez igéhez, mert ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kapcsolódik idehez. Mit bízott rád az Isten? Mi az ajándék, amit kaptál az Istentől? És tudjátok, sokszor azt hallom, hogy hát, hogy vannak az evangélisták, ő rájuk bízta Isten az evangéliumot, a jó hírt, az üzenetet, hogy elmondják azoknak az embereknek, akik még nem ismerik az Isten, hogy az Isten szereti őket. De ez az ige, amit ki volt vetítve, ez mindannyiunknak szól. Mégpedig azt mondja, hogy menjetek el, ti menjetek ki. Sokszor mi keresztények azt gondoljuk, hogy csinálunk programokat a gyülekezetben, amik jók, amik kellenek, amik fontosak. De azt gondoljuk, és ezt látom sokszor, hogy a kommunizmus beszorított bennünket a négy fal közé, és éppen ezért abba gondolkozunk, hogy nekünk kell ide meghívni az embereket. És én azt látom, hogy Jézus pedig azt mondja, hogy menjetek el, és legyetek világosság, legyetek só ebben a világban, ízesítsétek meg, adjatok ízt neki. Isten ezt az elhívást adta nekünk. Lassan ennek az üzenetnek a végéhez érünk, és szeretnélek benneteket bátorítani, akik ismeritek az Urat, már lehet, hogy egy éve, 10 éve, vagy akár 30 éve, hogy vegyük észre ezt a felelősséget, amit az Isten a szívünkre helyezett. Lássuk meg azt, hogy ahogy Péter és János ebben a helyzetben cselekedett, ugyanúgy az Isten hív bennünket is arra. Biztos vagyok benne, hogy a te környezetedben is van legalább egy olyan ember, aki valamilyen formában, lehet, hogy nem úgy, mint ez a koldus, de valamilyen formában, lehet, hogy lelkileg, lehet, hogy fizikailag, lehet, hogy valamilyen szükségben szenved. És az Isten szeretne téged használni felé. Szeretné azt, hogyha az ő szeretetét tovább tudnád adni neki. És erre hív bennünket. Legalább egyet kaptál, add tovább, és tudjunk elmenni. Tudjunk ezt az elhívást, amit itt olvastunk a Máté 28-ban, vegyük komolyan. Vegyük komolyan, mert azt mondja az ige, hogy nem szégyellem az evangéliumot, hiszen az Istennek az ereje az. És hogyha elkezded ezt mondani, elkezdesz beszélni az embereknek az evangéliumról, vagy elkezdesz cselekedni, úgy, ahogy Péter és János, nem beszéltek különösen sokat, abban a helyzetben, amiben voltak, láttak egy szükséget, és azzal az ajándékkal, amit az Isten adott nekik, reagáltak erre a szükségre. Most szeretnék áttérni a második üzenetemre. De eddig beszéltem Péterről és Jánosról. És most szeretnék beszélni erről a koldusról még pár szót. Ahogy mondtam már az elején, az akkori társadalom az azt jelentett, hogy ez kivetett volt ez ember, kiszolgáltatott volt, lenézték, nem mehetett még be a templomba se, az Istennel se lehetett kapcsolatban, mert ő tisztátalan. És az egész társadalom úgy nézett rá, hogy ez, mit akar ő itt? És most szeretnék hozzátok szólni, akik talán még nem ismeritek az Istent. Lehet, hogy hallottatok már róla, lehet, hogy volt már valamilyen jellegű találkozásotok vele, lehet, hogy egyszer egy szükséghelyzetben voltál nagyon, és ja Istenem segíts, és aztán történt valami az életedben, és tényleg, mintha meghallgatta volna, létezik az Isten, tényleg meghallgatta ezt az imát, ezt a krízisből hirtelen kimondott imát. És tudjátok, amit már többször említettem ezt a szót, hogy az evangélium, ez azt jelenti, hogy jó hír. Az azt jelenti, hogy örömhír. És mit jelent ez konkrétan? Ebben az esetben ennek az embernek az evangélium azt jelentette, ez a jó hír, ez örömhír, amit Pétertől és Jánostól kapott, jobban mondva az Istentől kapott Péteren és Jánoson keresztül, azt jelentette, hogy az ő betegsége elmúlt. Az, amiben ő 40 éven keresztül rostokolt. Az, amiben 40 éven keresztül megkeserítette az életét. Ami tönkretette az életét, az máról holnapra, abból a pillanatban, amikor Péter és János azt mondta neki, hogy a názáreti Jézus nevében kelj fel és jár, onnantól kezdve változás történt az életébe. Onnantól kezdve egyszerűen valami megváltozott. Onnantól kezdve elindult valami ennek az életében, ennek az embernek az életében, amitől ugrándozott örömében. Amit nem tudott elrejteni, nem tudott eltitkolni, és mindenki azt mondta, hogy mi van ezzel a csávóval. Még bement a templomba, és ahol nem lenne szabad bemenni, mert tisztátalan volt, meg nyomorult, meg itt tudom, és akkor bejön, és akkor esett le nekik, hogy ez az ember, aki kint volt. Ez az a nyomorult ember, aki ott koldult. És tudjátok, az Isten azt mondja ma, neked és nekem, hogy lehet akármilyen nyomorúság az életedbe. Történhetett akármilyen borzasztó dolog a gyerekkorodba. Lehet, hogy az apukád nem szeretett téged. Lehet, hogy a szüleid csúnyán bántak veled. Lehet, hogy bántalmaztak, lehet, hogy molesztáltak, és a többi, és a többi. Teljesen mindegy. Az Isten azt mondja neked ma, hogy szeretlek téged. Az Isten azt mondja neked, hogy értékes vagy. És tudjátok, van egy szuper dolog a teremtés történetben. Ez a kedvencem az egész teremtés történetben. Mindazon kívül, hogy szeretem az állatokat, meg sok szép jó dolgot olvasom benne, hogy azt mondja minden nap Isten a teremtés végén, minden napnak a végén, hogy azt, amit teremtett, az jó. És tudod, ezt mondja rád az Isten, hogy te jó vagy, te értékes vagy, szeretlek téged, szeretlek úgy, ahogy vagy. Mindenestől, ha problémák vannak az életedben, ha bankrabló, ha apagyilkos, anyagyilkos, bármi vagy, szeretlek téged úgy, ahogy vagy. És ez a szuper benne, hogy az Isten az egy olyan apuka, aki szeretne veled kapcsolatba kerülni. Csak aztán tudjátok, utána olvastátok biztos ti is a sztorit, vagy hallottátok történelem órán akkoriban, vagy irodalom órán, már nem is tudom, hol tanultuk, hogy aztán jött Ádám és Éva a bűnbeesés a Bibliának az elején, és aztán ez a bűn az, ami benned is, és bennem is ott van. És a teremtés óta minden emberben ott van. És ez a bűn az, ami elválasztja az Istent az embertől. És ez miatt te és az Isten nem kerülhetsz kapcsolatban. És távol vagytok egymástól. De tudjátok, ez az Isten, ez a fantasztikus apuka bevállalt valamit. Valami olyat vállalt be, amit senki nem csinált még meg ezen a világon. Azt mondta, hogy a legfontosabbat, a legértékesebbet, aki a számomra a legtöbbet jelenti, őt küldöm el, hogy ő vállalja be a ti és az én bűneimet. Hogy ezt többet ne választhasson el bennünket az Istentől. És akkor lejött Jézus, magára vette a bűnöket, és onnantól kezdve a kapcsolat az Isten és az ember között újból helyreállt. Ez az evangélium, ez az örömhír, ami azt jelenti, hogy legyél akármilyen helyzetben, legyél akármilyen problémában, nehézségben, az Isten szeret téged úgy, ahogy vagy, és szeretne veled kapcsolatba kerülni. Egy rövid történettel szeretném lassan befejezni. Akkor, amikor Kiköltöztünk Németországba, elkezdtem ezt az iskolát, elkezdtünk ott egy gyülekezetplántálást. Minden nyáron el kellett mennünk egy pár hetes gyakorlatra, és ezeken a gyakorlatokon különböző dolgok voltak, én akkor éppen például egy ilyen tinédzser és gyerekmunka volt egy hét, amire elmentem, és a hét vége felé kezdtem érezni, hogy fáj a torkom, aztán aznap estére be is világosodtam, nagy nehezen még haza tudtam vezetni, eléggé nem jó voltam, már másnap elmentem az orvosomhoz, és mondtam neki, hogy Stefán, nagyon fáj a torkom, be vagyok lázasodva, ver a víz, kellene valami gyógyszer, és mondta, hogy hát megvizsgált, és mondta, hogy ez egy torokgyulladás, amit te kaptál, Barna, egy ilyen bakteriális torokgyulladás, adok egy antibiotikumot, és attól majd jobban leszel. Aztán beszedtem 2-3 napot már, egy hetes antibiotikum volt, egy 2, 2-3 nap után jobban éreztem magam, és jöttünk haza nyaralni a családdal Magyarországra, és képzeljétek el, hogy hazaértünk, újból kezdődött az egész. Megint elindult a torokfájás, egyre rosszabb lett, ágynak estem, egész nap csak feküdtem, alig vártam, hogy elteljen a 3 éves versem, de a következő flektorport, mert úgy fájt a torkom, 4 héten keresztül szedtem antibiotikumot összesen, és a végén azt már bekerültem a kórházba, és azt mondta az orvos, hogy hát Iván úr, itt én gyanítom, hogy valami más játszhat, egyik antibiotikumra se reagál, szerintem valamilyen tájog van önnek a torkán, nyelőcsövén valahol lejjebb, és azt ki kellene tisztítani, egy ilyen rutin műtét fölvágjuk, kitisztítjuk, minden rendben lesz. És aztán ez is volt, befeküdtem, elaltattak, és képzeljétek el, hogy 10 percre rá csapodott ki a műtőajtó, tolnak ki az ágyon, a feleségem ott állt, az Andi, és nézi, hogy mi történt, doktor úr. És mondja az orvos, hogy Ivánné, még egy órát vártunk volna, a férjének úgy fölvasznád a garba a lépcsővel, még egy órát vártunk volna, megfulladt volna, rohannunk el az intenzív osztályra, fölrohantak el az intenzív osztályra, hogy gyorsan még le tudtak egy olyan vékony csövet tolni, mint amit a gyerekek kapnak, azért, hogy az lélegeztetés be tudjon indulni. És aztán azt mondta a 3. nap reggelén a feleségemnek az orvos, Ivánné, a legdrágább, a legerősebb antibiotikumot adjuk a 4 hét antibiotikum után, ami jelenleg létezik az országban, de a félre szervezete nem reagál rá. Lövünk, de nem tudjuk, hogy mire. Arra kérem önt, hogy készüljön fel rá, hogy a férje nagy valószínűséggel ezt az ágyat nem fogja elhagyni, meg fog halni. Ott voltunk ebben a helyzetben, én ott feküdtem kómában egy héten keresztül. A gyerekeim azt kérdezték az anyukájuktól este, anya, az unoktestvéréktől hallották, igaz az, hogy apa meg fog halni? Voltatok másoló helyzetben? Nagyon-nagyon nehéz helyzetben voltunk ott. De akkor, azon a napon, amikor ez a reggelen, amikor azt mondta anyukám, vagy azt mondta a feleségemnek az orvos, hogy valószínűleg meg fogok halni, ott volt benne nálam az Andi, minden nap, reggeltől estig. Ott állt mellettem az édesanyámmal, és azt kérdezte tőle anyukám, hogy valamikor koradélutáni órákban, hogy szeretnéd azt, hogy apa és egy barátja, egy lelkipásztor barátja pont ott volt nála, bejöjjenek hozzád, érted, imádkozni? És ha szeretnéd ezt, akkor nyomd meg 3-szor a kezemet. És én mind a mai napig erről nem tudok semmit, csak elmesélték, hogy akkor ott megnyomtam 3-szor anyukám kezét, aztán bejöttek este a Győző meg édesapám, és imádkoztak értem. Imádkoztak értem, az egyik helyen azt mondja az ige, hogy ha valaki beteg közöttetek, akkor hívja magához a véneket, azok imádkozzanak érte, kenjék meg olajjal, és ők ezt megtették, bejöttek, imádkoztak értem. Ez volt a 3. napnak az estéjén. És volt ott még sok minden más történés is, amik magukban egy csoda-csoda egyik a másik után. És másnap reggel, a 4. nap reggelen bejött az orvos, vagy délelőtt, és azt mondta a feleségemnek, hogy Ivánné, nem tudjuk, hogy mi történt a férjével, de minden adata elindult újból fölfelé. Aztán eltelt 2-3 hónap, közben kikerültem a kórházból, meggyógyultam, teljesen felépültem, 10 kilót lefogytam, akkor még jó alakom volt, most már nem annyira. Jó lenne ez a 10 kiló, ha megint lemenne. És 3 hónap múlva volt egy konferencia, egy országos konferencia, egész Magyarország, orvosai gyűltek össze, és a feleségemnek az egyik barátnője ott volt pont ezen a konferencián, és ő mesélte el nekünk, hogy ott volt az osztályvezető főorvosom, az, aki engem kezelt, és egy előadást tartott erről a betegségről, ami én nekem volt. És azt mondta az orvos, hogy egy valamit tudok teljes bizonyossággal, hogy ez a fiatal ember nem attól gyógyult meg, amit mi adtunk neki. És én kezdek hinni az isteni csodákban. Valamilyen misszionárus, vagy teológus, vagy mi volt, és imádkoztak ott érte többen, és ez az ember meggyógyult. És nem attól, amit mi adtunk neki. Tudod, nem csak ez a koldus volt nehéz helyzetben. Nem csak én voltam ott nehéz helyzetben, hanem lehet, hogy te is most éppen egy piszkosul nehéz helyzetben vagy. Egy olyan helyzetben, amiből azt gondolod, hogy nincsen kiút. De az Isten azt mondja neked, hogy én szeretnélek ebből kihozni. Ahogy Péter és János megtette, hogy kinyújtotta a kezét, és megfogta a koldust, és fölemelte. Azt mondja az Isten neked ma reggel, ma délelőtt, hogy akármilyen élethelyzetben vagy, akármilyen nehézségben vagy, akármennyire eltaszítottnak érzed magad, én szeretlek téged, és szeretnélek felemelni magamhoz. Szeretnélek átölelni téged, mert fontos vagy a számomra. Mert érted, küldtem el a fiamat, hogy meghaljon érted, hogy a kapcsolat az Isten és az ember között újra helyre állhasson. És ha te szeretnéd ezt az Istent, szeretnél ebben az Istennel elindulni, vagy azt mondani neki, hogy Isten, én nem ismerlek még téged, de úgy érzem, hogy nagyon-nagyon szükségem van rád, mert nagyon komoly bajba vagyok. Az életem valahol megakadt, az életem valahol elakadt. Kérlek, hogy segíts nekem. Akkor jöhet hozzám ma. Ez az evangélium, ez a jó hír, ez az örömhír, hogy az Isten úgy szeret téged, ahogy vagy. És jöhetsz hozzá. Szeretnélek most meghívni benneteket egy imádságra. Kérek, dicsőítő csapat, gyertek ti is ki. A vezetőket is kérnem, hogy gyertek ki. És szeretnék hozzátok szólni, akik már régóta keresztények vagytok. Ha úgy érzed, hogy az életed meglankadt, úgy érzed, hogy meggyengültél, úgy érzed, hogy az ajándékodat bedobtad a szemetes kukába, hogy van lehetőség kivenni. Az Isten azt szeretné, hogy téged tudjon használni abban, amiben elhívott, amiben, ahova téged helyezett abban a környezetben. Ha úgy érzed, hogy szükséged van ebben megújulásra, akkor kérlek, hívlak téged. Gyere előre, és szeretnénk imádkozni, érted? Vagy ha úgy ülsz itt, ahogy az előbb mondtam, hogy nem ismered még ezt az Istent, de valami elindult a szívedbe, és azt mondod, hogy szeretném megismerni ezt az Istent. Szeretnék ebben a kapcsolatban indulni vele. Szeretném az életemnek a problémáit, a nehézségeit, és mindenét úgy, ahogy van, oda tenni az ő kezébe. Átadni neki. Az én bűneimet lerakni a keresztövébe, hogy Jézus azt magára vesse, és az Isten és közöttem újra helyreállhasson a kapcsolat. Ha így vagy itt, hogy nem ismered még őt, hívlak téged. Tudjátok, nem ez a ciki, hanem az a ciki, amikor a problémáddal egyedül maradsz. Nem az a ciki ide kijönni, mert lehet, hogy páran néznek rád, hanem az, hogyha egyedül maradsz, ha benne maradsz. Ha ez a koldus csak kapott volna egy aranypénzt Jánostól és Pétertől, és ott maradt volna, élete végéig úgy halt meg volna, mint 80 évesen, mit használt volna neki az aranypénz? Kérlek benneteket, ne halogassátok ezt a döntést. Az Isten olyan apuka, aki szeret benneteket. Tudjátok, van egy ilyen vers, nem tudom a verset elmondani, de röviden a mondani valója annyiról szól, hogy megy egy ember és az Isten a tengerparton, és lehet látni a lábnyomaikat. És akkor azt mondja az ember, hogy látom, itt mennek egymás mellett a lábnyomaink. Emlékszem, ez itt egy ilyen időszak volt az életemben, amikor megismertelek, amikor elkezdtem veled menni, de aztán azt mondja az ember, hé Isten, hát mi történt itt? Hát itt csak két nyomot látok a négy helyett. Miért hagytál engem magamra ebbe a helyzetbe? És az Isten azt mondja, hogy nem hagytalak magadra. Az Isten azt mondta, hogy felvettelek az ölembe, és úgy vittelek tovább. És ezt szeretném mondani neked ma, hogy van lehetőség, jöhetsz hozzá. Így kérlek benneteket, ha valaki szeretné azt, hogy az Isten az életét helyreállítsa, vagy először kimondani neki az életében az igent, a hívószóra, akkor gyertek ide előre. Ne féljetek meghozni ezt a döntést. Imádkozunk értetek, imádkozunk veletek. Kérlek, Laci, téged is, meg a vezetőket is, hogy gyertek előre. És ha valaki szeretne előjönni, szeretne jönni az Istenhez, szeretné kérni tőle, talán először, vagy sokat szorra, hogy gyere Isten az én életembe, és változtassod meg mindent, gyökeresen, teljesen, olyanra, amilyennek te szeretnéd azt látni, ami jó és tökéletes, azt mondja az ige. És tudjátok, az egyik helyen, az egyik kedvenc igeversem, azt mondja Jézus, az ördög azért jött, hogy lopjon, öljön és raboljon. De Jézus azt mondja, én azért jöttem, hogy életetek legyen, és bővölködjetek. Erre szeretnélek meghívni benneteket. Miért imádkozhatunk?
Megújulásért.